szemem a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Magasztaljuk Urunkat, testvéreim, 153. dicséretünket énekeljük el. Ó, mely boldog ember az! Így kezdődik az ének. Elfoglalva 23. zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük el valamennyi verszakát.
Yeah.
mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 27. részben, a 9. verstől a 26. terjedő szakaszban. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem az életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, és ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan. Hát, ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásokat. Felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából az Euraquillónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattunk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudiának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek. Alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtisz tengerből zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tovább. A vihar hevesen dovált bennünket, azért másnap kidobálták a hajóterhet. Harmadnap pedig a hajó felszerelését dobták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. És azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Istened neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak! Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta, egy szigetre kell kivetődnünk. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által hálaadással hajtott meg újra fejünket vasárnap délelőtt a te házadban. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te igéddel táplálsz bennünket. Köszönjük, hogy gyógyítod életünket. Oly sok minden határozza meg hétköznapjainkat. Oly sokszor ragadunk bele ebbe a világba. Oly sokszor leszünk olyanok, akik nem tudnak megszabadulni a bűntől, pedig úgy gondoljuk magunkról. Oly sokszor kilátástalan a mi életünk, és oly jó, hogy Te szabadító Isten vagy. Vasárnapról vasárnapra ezért gyűlünk egybe, hogy elmondjuk, hirdessük, megvalljuk, Te megszabadítottál bennünket. Köszönjük Neked, Urunk Jézus Krisztus, az elvégzett munkát, annak minden örömét. Köszönjük Neked, Urunk Jézus Krisztus, a terheket is. Köszönjük Neked, Urunk, a mai napot, add, hogy méltóképpen ünnepelhessünk. Imádkozunk most igédért, add, hogy megértsük és meghalljuk, és meglássuk a Te akaratodat. Jöjj, Szentlélek, Úristen, kérünk, védj lakozást a mi szívünkben. Amen. Az ige hirdetésre készüljünk, testvérek, 372. dicséretünket keressük meg, és első versszakát énekeljük el. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 23. rész 11. versében. A következő éjszaka pedig odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta: bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Amen. Kedves testvérek, református bibliaolvasó kalauzunk szerint az elmúlt hetekben az apostolok cselekedeteiről írott könyv olyan részeit olvashattuk, amelyek inkább hasonlítanak a tárgyaló termek világára, mint az evangélium hirdetésére. Néhány évvel ezelőtt egy, mondhatom most már, akkor egy mennyasszony, most már egy fiatal asszony, kétgyermekes édesanya, felnőtt konfirmációra készült, és elmondta, hogy a Pázmány Péter egyetemen jogot tanul. És hogy van egy számára érthetetlen szemesztere, a szemeszternek pedig az a címe, hogy jogesetek a Bibliában. Nagyon meglepődtem én magam is, hogy ilyet tanítanak ma az egyetemeken. Nyilván egy egyházi egyetem ebből a szempontból talán kivételes is. És hogy meggyőzzön engem, adott egy könyvet, amely két nagy pert foglal össze. Az Új Szövetség legnagyobb perét, a Jézusi pert, és a másik hatalmas pert, Pál apostolét. Megpróbálja abba a fénybe és abba a világba belehelyezni az olvasót, a joghallgatót, vagy talán a szentírás ismerőjét, hogy jobban megértse azokat a viszonyokat, azokat a helyzeteket, amelyek Pál apostol idejében és korábban Jézussal megtörténtek. Sokfajta emberi magyarázat, gondolkodás, a római jognak vizsgálata is szerepel ebben a könyvben. Kitűnő olvasmány azoknak, akik ilyet kedvelnek. A hívő, szerző egy percig sem rejti véka alá azt, hogy Pál élete nem a véletleneknek az összjátéka. Nem arról van szó, hogy innen oda sodródik, majd elveszik, hanem Pál apostol életét ez a két felolvasott kell határozta meg. Jeruzsálemben a nagy tanács előtt, amikor bizonyságot tesz, olvastuk, odaáll mellé az éjszaka, maga az Úr, és így erősíti. Bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. És a napi ige szakaszunkban is hasonlót olvasunk. Azt mondta az Úr angyala, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Istened neked ajándékozta mindazokat, akik veled együtt vannak a hajón. Valljuk be őszintén, hogy nem könnyű elfogadni Istennek ezt a döntését, ezt a határozottságát. És nem könnyű ebben élni, hogy Istennek van akarata, szándéka és célja a mi életünk felől. Ha most kinyitjuk ezeket a fejezeteket, 23., 24., 25., 26., 27. fejezetet, akkor néhány perc alatt, legrosszabb esetben 10 perc alatt átszaladunk az eseményeken, holott évek telnek el. Isten első kijelentése, ne félj, Pál, bizonyságot kell tenned Rómában, és a között a mondat között, amit az Úr angyala mond, ne félj, mert neked a császár elé kell állnod. Évek. Isten akarata sokszor megtörténik egyik pillanatról a másikra, és ilyenkor nagyon boldogok vagyunk, hogy látjuk, tudjuk és tapasztaljuk, ennek így kellett történnie. Meg is valljuk. Nem kertelünk. Isten akarata volt, de vajon nem keskenyedünk-e el? Nem leszünk-e bizonytalanok akkor, amikor valami nem valósul meg egyik percről a másikra, egyik napról a másikra, egyik hónapról a másikra, hanem évek kellenek ahhoz, hogy Isten akarata beteljesedjen. Pedig erről szól a felolvasott ige. Nem vaksors, nem véletlen, hanem az én mennyei atyám irányítja a életemet. Pedig valljuk be őszintén, hányszor élünk úgy, és hányszor tapasztaljuk mi is azt, amit ott a hajón tapasztaltak Pálék. A régi mondás így szólt, navigare, ne tesse ezt. Hajózni már pedig szükséges. Meddig? Ameddig tudom az útirányt. Ameddig tudom, hogy honnan, hová szeretnék eljutni. De a felolvasott ige azt mondja, hogy több napon keresztül tombolt a vihar, és nem jöttek fel a csillagok, és nem sütött a nap. Mit jelent mindez? Elvesztették az úti célt. Hallottuk mi magunk is teljesen más technikával, technológiával, sok esetben egy fiatal ember, aki egymaga szelte át hajójával az óceánokat, a világot tulajdonképpen, mikor tönkre mentek a berendezései, mindenki kétségbe esett, elveszett. Hallottuk, amikor a hegymászó megpróbálta meghódítani a világ második legmagasabb csúcsát, és elesődött lefelé, elveszett a jel, elveszett a tájékozódási pontja. Az akkori világban két megbízható tájékozódási pontja volt a hajósoknak, az egyik a csillagok, másik pedig a nap. Mikor ez elborul, akkor azt mondja Pál, hogy mindannyiunk reménye elveszett, hogy ezt túléljük. Ezt mondja Lukács, erről beszél, elvesztettük a reménységünket, elvesztettük az úti célt, pedig Isten azt mondta, hogy neked Rómába kell menned. A legnehezebb dolog, kedves testvérek, mindig az, amikor úton járunk, hadd mondjam így, amikor hajózunk, amikor az életünk egyik pontjáról a másikba szeretnénk eljutni, hogyha eltűnnek a tájékozódási pontok. Mert akkor úgy érezzük, kiszolgáltattunk. Pál viszont nagyon jól tudja, hogy az ő élete, minden pillanata nem a véletlenek összjátéka, hanem az ő urának teremtő szándéka, hogy abban a világban is bizonyságot tegyen, amely az akkori világ elitjéhez tartozott. Neki először oda kellett állnia az apostolok cselekedetéről írott könyv szerint Félix elé. Júdea helytartója elé. Ő valamikor Krisztus születése után 52-59-ben volt helytartó, és eredetileg rabszolga volt, Claudius császár szabadította fel. Felesége, ahogyan olvassuk, első Heródes Agrippa király legkisebb leánya Druzilla volt. Ő maga az, aki kihallgatja először Pált. A kihallgatásával kapcsolatban ebben a nagy kell, neked a császár elé kell járnod években, Félix az, aki szeretné hallgatni őt. Hasonlít Félix arra az uralkodóra, aki keresztelő János idejében szerette hallgatni a prófétát, az ő ige hirdetését. Azt olvassuk az apostolok cselekedete írott könyvben, hogy amikor hallotta az igét, akkor megrémült. Egészen pontosan megrémült, amikor az igazságról, az önmegtartóztatásról és a jövendő ítéletről hallott. Amikor egy vezető ember Júdeában találkozik rómaiként Isten igéjével, minthogyha előkészítené a mi úrunk a nagy találkozást az idegen emberekkel, a rómaiakkal. A rémültség. Kedves testvérek, ez a rémültség nem azt a rémültséget jelenti, mint amit nagyon sokunk életében pozitív értelemben tapasztalunk meg. Hadd mondjam így, amikor Isten igéje megjelenik előttünk, és azt mondjuk, rólam van szó, és ez egy picit megijeszt bennünket. Többen elmondtátok már egy-egy igehirdetés kapcsán, hogy az Isten, amikor személyesen kezdett munkálkodni az életetekben, akkor megvoltatok róla győződve elsőként, hogy a lelkész valahogyan tudja a személyes problémáitokat. Ki mondhatta el neki? Az ember ettől pedig megrémül. És hogyha ez a belső rémültség építkezésbe vált, akkor megtérünk. Urunkhoz fordulunk. Olvassuk a korintusi levélben, Pál így tanítja, egyszer mindannyiunknak meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt, és ő dönt felőlünk. Micsoda isteni kijelentés, hogyha az ember ezt komolyan veszi, akkor valóban belerendül az élete, és valóban tisztázni szeretné, hogy az, amit tett, az, amit életnek nevez, az helyes vagy helytelen. Amikor az ember rá döbben Isten igazságára, és arra, hogy ő hol áll, akkor úgy áll, mint a tékozdó fiú. Én itt éhen halok, még otthon atyám béresei bővölködnek a kenyérben. Ez az a pillanat minden ember életében, amikor a megrendülés egy új életet, egy új irányt ad mindannyiunknak. De Félix nem így rendült meg. Neked, ne felejtsük, azt mondja az Úr, a császár elé kell állnod, Rómába kell menned, ilyen római polgárok előtt kell majd hirdetned az igét. De Félix egyszerűen sokalja azt, amit Pál mond. Rémülete azt jelenti, hogy nekem ez nem fog menni. Ez magasabb mérce, mint amit én át tudnék ugrani. Megijed. Ha hányszor van így, hogyha bizonságtételünket ilyen eredménytelennek gondoljuk, amikor emberek így rémülnek meg, így ijednek meg. És mi ennek a következménye? Az a következménye, olvassuk az apostolok cselekedetei írott könyvben, hogy Félix elnapolja a Pál ügyét. Nem egy napra, nem kettőre, hanem pontosan 2 évre. Nem akarok erről tovább hallani. Én nem akarok mozdulni. Hány és hány ember így napolja el az örökké valóságot, hogy majd holnap vagy holnap után. Nem véletlenül mondja a Szentírás azt, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Félix beletartozik abba az isteni kellbe, amit Pálnak át kell élnie. Az elutasítottságot, a 2 év börtönt, a megrendülést, amely eltaszít, az elnapolást. Aztán ott van egy másik, aki Félix után jelenik meg, mint helytartó, valamikor 60 és 62 között, róla is olvastunk, őt úgy hívják, hogy Festus. Jó indulatú ember, azt írják róla. Foglalkoztatja Pál apostol ügye, és amikor elfoglalja az ő helytartói tisztségét, akkor ez a Festus szeretne embereknek kedvezni. Azt mondja a Szentírás, hogy tetszeni akart a zsidóknak. Ezért újra előhívatta Pált. Kihallgatta, és azt ajánlotta neki, hogy menj el Jeruzsálembe. Ebbe a vitás kérdésbe én nem szeretnék beleavatkozni, intézzétek el ti ott. Azt mondja a napi, előző napi, talán pénteki bibliaolvasó kalauzunk szerinti szakasz, hogy bizony ez a Festus, amikor Pál elmondta a védő beszédét, akkor nem tudott eligazodni benne. Értetlenül állt előtte egy másik római embertípus, egy másik világi embertípus. Az egyik megrémül és azt mondja, elszalasztom, mert értem, a másik pedig nem érti. Egészen egyszerűen tehetetlen. Nem tudja, hogy mit tegyen, ezért mi a legjobb, gondolja ő. A békesség. Keressük a békét. Egyenesítsük ki ezt az ügyet. Tudjátok, a római birodalomnak a lényege volt ez, Pax. Pax Romana. A római béke. Hogy a leigázottak legyenek csendben, hallgassanak, hogy fizessék az adót, egyébként ne legyenek feszültségek, ne legyenek zendülések. Ez volt a római birodalom békéje, ami nyilvánvalóan államigazgatási szempontból az egyik legfontosabb volt. És íme egy helytartó, akinek a neve azt jelenti, hogy ünnepélyes, ő tökéletesen beleillik ebbe az államigazgatási gépezetbe. Ő bizony csak nyugalmat és békességet akart. És épp ezért azt mondta, döntsünk. Döntsön a többség. Legyenek a zsidóknak most kedvező napjai és órái. Ennek a leigázott népnek, legfőbb az előjáróinak. Ó, de sokszor találkozunk ezzel. Kedves testvérek, megint csak Pál ebben a hatalmas isteni kellbe, isteni akaratba belesimulva, ezt is át kell, hogy élje. Hogy körülötte vannak olyan emberek, akik túlságosan is szeretnének Istennek, Isten ellen tetszeni az embereknek, túlságosan is szeretnek alkalmazkodni, terepszínűvé válni, hazát árulni. Festus ott áll ezen a térfélen. Jó katona, jó előjáró, és mégis tetszeni akar pusztán az embereknek. nem ismeri az igét, nem ismeri az írást, hogy jobb Isten kezébe esni, mint főemberekébe. Vajon ebben a hatalmas kelben, amelyet mi is megélünk, mi kinek akarunk tetszeni? Mi kinek az akaratát keressük, és vajon el tudjuk-e fogadni azt, hogy nekünk ebben a világban van küldetésünk? És persze megjelenik a kihallgatók között második Heródes Agrippa király is, olvastuk az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 25. részében, aki Rómában nevelkedett, aki 17 évesen kapott tulajdonképpen egy pici hatalmat arra, hogy intézkedjen, nem kapta meg atyának örökségét, mert félt a császár attól, hogy 17 évesen nem tudja elvégezni a rábízott feladatot. De az 50-es években, tehát Krisztus halála után, mondjuk 2 évtizeddel, a császár megbízta őt a jeruzsálemi templom felügyeletével, és ráruházta a főpap kinevezésének a jogát is. Ő 52-ben utazott a helyszínre, majd amikor 54-ben Néró átvette az uralmat, akkor nagy területeket adományozott neki, Galileát is többek között, és ezért szerepel már Festus mellett a kihallgatók sorában. Ő maga személyesen akarja hallani ezt az embert, az ő védőbeszédét. És úgy olvastuk, hogy egyébként a feleségével, aki egyben a testvére is volt, hát ilyen viszonyokat éltek akkor, a feleségével, aki a testvére is volt, hatalmas pompával, ünnepi díszben fogadta Pál apostolt. Bementek, felöltöztek, mondja az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv. És Agrippa király az, aki pedig majdnem megtér. Azt mondja, bolond vagy te, Pál, majdnem ráveszel arra, hogy én is elhiggyem, amit te mondasz. Mert Pál azt kérdezi tőle, hogy hiszel-e a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Egy ilyen hatalmi emberrel is találkoznia kell ebben a hatalmas kelben Pál apostolnak. Majdnem ráveszel arra. Ez az az állapot, amelyet Jézus másutt az evangéliumban így fogalmaz. Nem vagy messze az Isten országától. Közel vagy hozzá, csak éppen nem vagy benne. És amikor ezt olvassuk a gazdag ifjú történetében, akkor Jézus szomorú. Mennyi mindent kellett Pálnak átélnie ezekben az időkben. Fogságot, mellőzést, emberek kedvébe való járást az ő kárára, és harmadszor pedig azt, hogy valaki elutasítja nagyon konkrétan az Isten igéjét. Miért? Mert neki most nem ez a feladata. Neki most Rómába kell bizonyságot tennie. És amikor elérkezik az utazás, a nagy utazásnak az ideje, akkor is minden ezért történik. Lukács újra többes szám első személyben beszél Pál kísérőjeként arról, hogy velük mi történt, minek kellett megtörténnie. És íme az utolsó pont is, gondoljátok végig Pálnak az életét emberileg, hogyha pusztán csak azt néznénk, hogy mennyi minden történt vele, hát itt veszünk-e, ezért kellett szenvednem, hogy a hajón most itt pusztulok el. Hány és hány ember sorolja ezt, hogy 2 éve itt voltam, utána oda mentem, velem ezt tették, hátratételt szenvedtem, embereknek kedveztek. Már majdnem megértett valaki, felemeltettem volna, de ott maradtam, most pedig itt vagyok, kilátástalanul. És az Isten angyala újra megszólal. Ne félj! Neked Rómába kell menned. és senki sem vészel a hajón a reád bízottak közül. Tudjátok, testvérek, végül azon gondolkodtam, hogy az apostolnak hány és hány útja lett volna emberileg a szabadulásra. Hányszor kellett volna valami kicsit változtatni az ige hirdetésén. Azt halljuk Félix esetében, hogy lehet, hogy egy kis pénzzel megoldható lett volna Pál szabadulása. Pénzt remélt tőle. Festusnál, hogyha elvállalja a római út helyett a Jeruzsálemit, akkor bizonyára valami könnyebb útja lett volna. Agrippa király előtt, hogyha méltósággal tekint az ő díszére, pompájára. De ő nem ezt tette. Pál kész mindent megtenni szabadulásáért, ami legális, de semmi olyat nem tesz, amit a törvény tilt. Hiszen a cél nem szentesíti az evangéliumhoz nem méltó eszközöket. Ezért, ha kell, akkor tud aktív lenni, bizonyságot tenni, és tud alul maradni. De leginkább egy valamit tud, türelmesen várni Isten akaratának beteljesedésére. Mert ezeknek meg kellett történniük. Amen. Fennállva válaszoljunk az igére, 275. énekünket keressük meg, első három versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy Te világosan mutattad be az apostol életének utolsó néhány évét. Azokat a pillanatokat, amely pillanatokban bizonyságot tehetett, és amelyek legtöbbikében elutasították őt. Bocsáss meg, hogy mi ilyen helyzetekben sokszor inkább zúgolódunk. saját sebeinket mutogatjuk neked, és nem tőled várjuk a gyógyulást. Kérünk, hadd lássuk és hadd fogadjuk el a te akaratodat, szándékodat. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ki ne maradjunk a te igédből. Légy irgalmas, Urunk, a magányosokhoz, az elveszettekhez, a keserű életekhez, azokhoz, akik nem találják kérdésükre a feleletet. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyászolóinkért. Kérünk, hogy te vigasztald őket. Légy velünk, Urunk, ezen a mai napon, és a következő hét napjaiban. Tedd maradandóvá bennünk mindazt, amit Szentlélek által mondtál nekünk. Add, hogy örömmel és szeretettel végezhessük munkánkat. Adj, Urunk, pihenést azoknak, akik majd kikapcsolódhatnak, és adjál nekünk felülről való békességet, benned való új életet. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Köszönjük, hogy te meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, mint ahogyan tudjátok, a mai napon délután 15 órától ünnepi hálaadó istentiszteletre készülünk. Ezen az alkalmon Istenünk igéjét hirdeti és a szószéket felszenteli dr. Szabó István püspök úr. Szeretném megköszönni gyülekezeti tagjainknak az elmúlt héten végzett minden munkáját, segítségét és adományát. Megjelent gyülekezeti újságunk legfrissebb száma, amelyet szeretettel ajánlunk testvéreinknek. Adományokat szívesen fogadunk az újságért. A 40 oldalas újság bekerülési önköltséges ára 700 forint volt. Táborainkat is hirdetem. Gyermektáborunk július 8 és 13-a között lesz. Augusztus 21 és 23 között napközis tábort szervezünk. Augusztus 12 és 16 között pedig ifjúsági táborunk lesz Balatonkilitin, a jelentkezési határideje július 19-e. Kedves testvérek, céladakozást hirdetünk imaházunk megkezdett felújításához és székek vásárlásához. Hirdetem, hogy a múlt hét vasárnapra hirdetett országos adakozásban Csobánkölyi gyülekezetünk 32.400 forinttal járult hozzá az árvíz károsultak életének megsegítéséhez. Fájdalommal hirdettem, hogy 2013. május 22-én életének 98. évében elhunyt Szabó Istvánné. Imaházunkban tartottunk megemlékezést 2013. június 18-án. 18 órakor. Istenünk vigasztalása legyen a gyászoló családon. 2013. június 20-án harangszólt Ásztai Csabáné gyülekezetünk néhai karvezetőjének halálának első éves évfordulóján emlékezett férje, fia és családja, leánya és családja, valamint gyülekezetünk Psalmus kórusa. Alkalmainkat hirdetem testvéreimnek. Kedden 18 órától bibliaórás Csobánkán Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóra lesz, ezen egy kis sütögetést tervezünk, Jövő héten vasárnap 9 órakor Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. Isten tiszteletünkön megkereszteljük kis Botondot, kis Balázs testvérünknek, Mástik gyermekét és Léhi Amina Diánát. Kedves testvérek, a ma délutáni alkalommal kapcsolatban a következőket szeretném kérni és egyben elmondani. Azt mondja testvéreim, mert úgy beszéltük, hogy egy órakor találkozunk a művelődési házban. Szeretettel kérem azt mondja testvéreimet, hogy jöjjenek, segítsenek a terítésben. A süteményeket is felhozhatjuk a művelődési házba. Örömmel fogadnék egy kis segítséget, nem tudom a mértéket még a pomázi sütemények elszállításában. Ha valaki szívesen elhozná, azt kérem, hogy jöjjön 12:45-re hozzánk Pomázra, és beszéljük meg, hogy ki az, aki esetleg feljön, hogy azok a sütemények is ide érkezhessenek. Szeretettel jelzem, hogy vettünk közös üdítőt is, és ásványvizet, ez lent van a pincében. Levittem a pincébe, ha bemegyünk, úgy raktam, hogy ne lehessen nagyon látni, jobb kéz felől a pince gádorhoz közvetlenül, tehát reménységem, hogy jó, ott is maradt még. Ezeket az üdítőket is a természetes hűtést kihasználva átvihetjük majd a közösségi házba. Arra kérem még testvéreimet, férfi testvéreimet is, hogy legkésőbb 14:00-ra jöjjünk ide, kalauzoljuk a hozzánk érkezőket, felállítjuk esetlegesen kint a padokat, készül majd a hangosítás, Szatmári Kristóf fiatal ifis testvérünk készíti ezt. Technikailag azt kérném, hogy aki tud, az távolabb parkoljon egy picit az imaháztól, hogy az érkező vendégeinknek is legyen majd helyen, jobban ismerjük a környéket, hogy hol tudunk parkolni. Magam pénteken szóltam a rendőrségnek is, hogy az imaház környékén esetlegesen több autó várható délután 3 órától. Ők is nem ígértek segítséget, csak tudnak róla, hogy több autó lesz itt a környéken. Kérem majd, hogy az érkezőknek készítettünk egy rövid liturgiás lapot, ez elsősorban az énekeket tartalmazza, megkönnyítve a közös éneklés, ezt is majd osszuk ki. És természetesen szeretettel hívunk, várunk mindenkit erre az ünnepi alkalomra. Bevallom őszintén, hogy nem kérdeztem meg, de ahogyan én most gyorsan átnéztem 1944-től a jegyzőkönyveket, én nem találkoztam avval, hogy református püspök lett volna a csobánkai közösségnek a vendége. Helyesbítsetek majd, hogyha esetlegesen emlékeztek rá. Esperes testvéreink többször szolgáltak, akár a felszenteléskor, harangszenteléskor, hálaadáskor, amikor az épületnek a tetőzetét javítottuk, de nem emlékszem arra, hogy református püspök szolgált volna a csobánkai gyülekezetben. Azt most is elmondom nektek, és elmondom majd délután is, hogy azt viszont megnéztem, hogy 1980 szeptemberében püspök úr, mint 5. éves teológia hallgató, 6 héten keresztül szolgált a 3-as társegyház községben, úgyhogy ő viszont személyesen járt már közöttünk. Azt is megnéztem, hogy volt egy házasságkötés megáldása, 7 keresztelő ebben az időszakban, és 2 temetés, amelyen szolgált. Úgyhogy ezeket meg tudtam nézni. Többet nem tudok. Kedves testvérek, örvendezzünk együtt ezen a mai napon. A hirdetések végéhez értünk, testvéreim, záró énekünket keressük meg. 434. dicséretünk lesz mindez. 434. dicséretünknek énekeljük első és utolsó versszakát.
Thank you.
az isteni békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.